több dolog így volt már bennem így az elmúlt napokban, hetekben, és valamilyen szinten még ide vágott az a kérdés, amit valaki feltett azon a közösségi oldalon. Most nem teljesen erre, ebben kapcsolatban fogok beszélni, de inkább azzal, hogy engem mindig is nagyon érdekeltek a hitnek a kérdései, hogy milyen sok üzenet van a Bibliában is arról, hogy mit jelent az, hogy hit, és hogy hisz valaki Krisztusban és az Atyában, és hogy megadatik annak, amit kér. Most ezt a mai alkalmat ezzel a Jakab apostolnak a leveléből kezdeném, az első rész 5. versétől. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ide stova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a két szívű, a minden útjában állhatatlan ember. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonságával. Mert elmúlik, mint a fűnek virága, mert felkér a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő utaiban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísértető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halál tenemz. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. No, hát idáig a Jakab leveléből a részek, és igazából már ez az első rész, ez megfogott engem, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, az kérje az Istentől, mert hogy megadja neki. És hogy mennyire így van, hogy sokszor, amikor elindul az ember a hívő úton, sok-sok kétség éri, hogy most vajon jól léptem-e, jól teszem a dolgomat a mindennapokban, akár a testvéri kapcsolataimban, hogyan kell viszonyulnunk akár a külvilághoz, a külső emberekhez. És van egy olyan érzésem ebben, hogy ez nagyon idevág, hogy már ezek a kapcsolatok is, hogy amikor kételkedünk, hogy most vajon mit mondhatunk a másiknak, vagy mit tehetünk, mert sokszor ez hasonlít ahhoz, hogy az ember gondolkozik, hogy most akkor megtehetem ezt, jaj, vajon vétkeztem, jaj, vajon most megint valamit csináltam, és sokszor nekem az az érzésem, hogy azért is képes ilyeneket gondolni az embert, mert hit nélkül cselekszi a dolgokat. Hit nélkül cselekszünk, amikor csinálunk valamit, és egyből azt keressük, hogy no de vajon most ez egy helyes lépése, most vajon szólhatok-e, és igazából sokszor azt érzem, hogy nem bízza olyankor oda az ember a mindennapját, mert már esetleg úgy indult el reggel, hogy el se kérte azt a napot, és akkor ott van, hogy valóban mint a tenger habjához hasonlít, hogy amelyet a szél hajt ide és tova, és csak hánykolódnak ott az érzéseink, hogy jaj, vajon most mit rontok el, mit teszek jól, és nem pedig erősen állunk, hogy amikor megvannak a rendezések minden este is az emberben, meg akár napközben is, hogy képesek vagyunk arra, hogy elkérjük Istentől, hogy Uram, most valamiben nincsen bölcsességem, leteszem ezt eléd, te mutasd meg, hogy merre kell mennem. Amikor pedig tudjuk, hogy mit kell tennünk és megtesszük, akkor pedig azt hogyha hittel cselekszi az ember, akkor legtöbbször azért ezt kételkedés nélkül kell tennie. És ezen gondolkoztam el, hogy mennyire összefügg az első részével, meg a második részével is ez a rész itt a Jakab levelében, hogy senki sem mondja, hogy mikor kísértetik az Istentől, kísértetik, mert hogy nem úgy kísértetünk meg, hogy Isten adja azokat a gondolatokat, érzéseket. Istennek megengedő akaratában lehet az, hogy igen, ha édesgetsz ott valamit, amit esetleg nem tettél le, vagy azt gondolod, hogy hát igen, kicsit olyankor az az érzésem, mint a vallásos embernek ez a belenyugvó, beletörődő érzései, hogy hát igen, de én már ilyen vagyok, én már nem fogok változni, meg jaj, mégis mindig itt van ez az érzés, meg ez a gondolat, hát miért nem távozik már el, és akár képesek is vagyunk odáig elmenni, hogy oda megyünk az atya elé, hogy na hát most aztán már ez micsoda, és közben bennünk vannak azok a rejtett vágyak, édesgetett dolgok, hogy bizony nem tettük le, mert ott van, hogy ott maradt, ami a saját tulajdon kívánságunk, ahogy Jakab itt a levelébe mondja. És aztán ez nyilván ez a kívánság, hogyha tovább engedjük nőni, akkor bizony ez bűnt is szülhet, és ha ez a bűn teljességre jut, akkor az halált nemz. Így képes bennünk akár meghalni egy-egy rész, hogy már akár le is mondtunk róla. Szóval érdekesek ezek a kérdések, hogy tényleg miért nem vagyunk képesek sokszor hittel és odaállni egy-egy dologban az atya elé, hogy igen, Uram, most változást akarunk, le kell tenni, és hogy igazából azok az ajtók maradnak nyitva, és ott tud belépni a sátán is, és ott tud rombolni. Egyrészről ez volt, ami így bennem így megragadt. És az első részéhez pedig van egy de tartozó szakasz, ami a példabeszédek második részének a 6. versétől van. Mert az Úr áld bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzst a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak utait, és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudománya te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszság szóló férfiútól, akik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a sötétségnek útain. Akik körülnek gonosz cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon. Akiknek ösvényeik görbék, és akik az ő utaikban gonoszok. Idáig a rész. És hogy mennyire kapcsolódik ide a példabeszédekből, hogy az Úr ad nekünk bölcsességet, és igazából ezt mindenki a saját életén is láthatja, hogy amíg nem voltam megtérve, és nem kaphattam azt a szellemi üzenetet és Isten igéjét minden nap, amit akár olvasva a Bibliát megért az ember egy-két dolgot, vagy másoknak a, a bizonságait hallgatva, és amikor saját magamon látom a változásokat, és azt, hogy volt egy idő, amíg nem értettem, hogy mi az igaz és bölcs gondolat, akár egy ige szakasz tekintve, akár a saját életemnek a példáját tekintve, akkor értettem meg, hogy bizony, amikor az Úr ad bölcsességet, akkor tudja az ember, hogy megérzi, hogy kinek és mit szólhat, és tudod, hogy amikor valaki közeledik hozzád, akkor akár egy jó példával tudsz előállni, de csak azzal tudtam mindig menni másokhoz, ami a saját bizonyságom és ami a saját úgymond bölcsességem, amiről volt már bizonyságom, tapasztalatom az életemet tekintve. És hogy mennyire fontos ez, hogy bizony így állhatunk meg a próbákban is, amikor elkértük az Úrtól a bölcsességet, és ő tanít az ő útaira, és nem csak szimplán úgy, hogy a Bibliát olvassuk, és nagyon sok minden történetet esetleg ismerünk, hanem mik azok a részek, amik valósággá váltak az életünkbe, mi az, amit valójában szellemben megértettünk. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen folyamatos tanulás, ahogy folyamatosan úton vagyunk, és folyamatosan Isten útjait követve a bölcsesség az növekedhet bennünk, és a tudomány az elmélyülhet az Isten szerinti tudomány bennünk. És ez fogott meg nagyon, hogy régebben emlékszem, amikor sokat olvastam a Bibliát, és nem értettem, hogy most igazából sok-sok történet, de mi a közös pont benne, és mire vezet az, hogy olvasok történeteket, de sokszor úgy éreztem, hogy nem tudom megérteni, és aztán eljött az életemben a nagy változás, és akkor éreztem meg, hogy amikor Isten adott értelmet, amikor ő nyúlt bele az értelmembe is, az életembe is, hogy megérthettem dolgokat, akkor kezdett el bennem növekedni az, hogy bizony megért törvényszerűségeket és törvényeket az ember, de azáltal, hogy csak megértetted, az semmit nem ér, ahogy a Pál levelében is benne van, most nem fog pontos helyet idézni, de ugye, hogy a hit cselekedetek nélkül holt, és valahol itt jött be az, hogy mi az, ami már élővé vált az életünkben, mi az, amit megértettünk, ami úgymond bölcsességé is vált az életünkben, az csak azok a részek, amiket valóban elfogadtunk törvényeket, és azokat a tetteinkkel is követni tudtuk az életünkben. Volt még itt egy másik rész, ami pedig a közösségi oldalon leírt kérdéshez tartozik inkább, ami pedig a példabeszédek 9. részében van, a 7. verstől. Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, és aki feddi a latrot, szégyenére lesz. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged, fedd meg a bölcset, és szeret téged. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. Bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek ismerete az eszesség. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit. Ha bölcs vagy te magadnak, ha pedig csúfoló vagy, magad vallott kárát. Itt volt ez, hogy ugye ami kérdés fölmerült, hogy vajon mikor szólhatunk akár másnak, és mikor mondhatunk bármit is, meg tényleg hogyan viszonyuljunk úgymond nem hívő emberek felé, és úgymond a világiak felé. És számomra ez a rész adta meg az egész értelmét ezeknek a dolgoknak, hogy itt választ kaptam én legalábbis, hogy bizony, aki a csúfolót tanítja, az szidalmat fog nyerni magának, mert amikor valakiben látjuk, hogy csak is ki akarja forgatni a szavainkat, és jön, hogy belénkössön, és igazából nem érti a mi hívő életünket, akkor bizony sokszor van, hogy a hallgatás az sokkal, sokkal bölcsebb cselekedet sok esetben, mint az, hogy szóljunk neki, és akár beleessünk abba a hibába, hogy vitatkozni kezdünk mással, és úgymond sok embernél láttam, hogy bizonygatják, és vallásos körökben is szerintem ismeretes ez a jelenség, hogy mennek másokhoz is bizonygatják, hogy de ez van leírva. És onnantól kezdve számomra nagyon belém ütött ez az érzés, hogy amit a saját életünkkel és példánkkal kell másoknak mutatni, hogy az életünkben láthatják meg azt a változást, és azt, hogy valójában Istennek a szelleme irányítja az életünket, és engedelmességben járunk, akkor mások meg fogják látni azt, akiknek meg kell látniuk, hogy fényt adjunk a nagy sötétségben, de sokszor ezt képes akár az ember, ha hallgat ezekre a saját belső kísértéseire, hogy igen, most mennem kell, és akár fejbevágnom valakit a törvényekkel, meg így van, és már akár képesek emberek odáig elmenni, hogy kárhoztatásig, hogy már igen, mert ez a Isten törvénye, és ha nem tartjátok meg, akkor bizony elvesztek, és majd ott fogtok égni az örök tűzben. És valahol én a saját példáimban azt láttam ezekben, hogy amikor ezek a csúfolónak gyakorlatilag a tanítása is, meg hogy megfedjük a latrot, hogy sokszor oda jut az ember, hogy akit így fejbe veregetünk ezekkel a dolgokkal, azt fogjuk látni, hogy aztán lehet, hogy a vita hevében már olyan dolgokig elmegyünk, hogy annyira belebonyolódunk, hogy inkább ne szóltunk volna, és maradtunk volna csöndben. Sokkal erőrébb lennénk. És ide tartozik ez is, hogy bizony a csúfoló embert fedve gyűlölni fog, és csak feleslegesen akár ellenségeket szerzünk magunknak, mert ahol Isten nem küldött, hogy mondjunk, vagy szóljunk bármit, akkor ott igazából nem kellett volna szólnunk. És nekem ez volt egy ilyen nagy üzenet, hogy tényleg a bölcsnek kell adnunk, úgymond, akiben látjuk, hogy tiszták a szándékai, és Isten meg is mutatja, hogy ki az, akinek a úgymond a drága gyöngyeinket is megmutathatjuk. Mert bizony nem jó mindenkinek kiteregetni akár a saját bizonyságainkat is. És ez nem a világosságnak a véka alá rejtése, hanem ez inkább az a dolog, hogy aki bizony úgy jön, hogy csak arra akarja használni, hogy na hol találok fogást, és hol tudom valahol megcsúfolni, hogy röhögjek egy jót, az annak nem biztos, hogy tanítanunk kell. Úgyhogy ilyen dolgokon gondolkoztam most az elmúlt időben. Tegyetek hozzá valamit.
Márk kérdezte, uh-huh. hogy elhat-e vitázni valakivel, nem? Vagy érdemes-e vitatkozni, vagy nem. De hát ezt nem mondta, hogy kivel vitatkozik, vagy mi vitatkozik. Inkább az vitatkozni sok minden el lehet.
Hát persze, meg amikor már vitatkozom, akkor az igazából már bejön a bizonygatás is. Tehát számomra azért, hogy az, hogy valakivel vitázni, a magam igazát, igen.
Bizonygatom,
és azért, hogy hát ő miért nem hiszi el, de igazából számomra itt van ez, hogy aki nem fogadja el, mert igazából, hogyha Isten elvégzett benned valamit, akkor az meglátszik kifelé is. És aki csúfolva jön, vagy nagyon vitatkozva, ott abban benn van, hogy ő azt nem fogadta el, ami veled történt. És amik dolgok benned rendeződtek, és elhagytad azokat az utakat, mert meghalt benned az a régi jó ember, aki egy csomó minden dolgot tett, ami aztán tényleg, mintha elvágták volna, már nem tud érvényességre jutni az életedben, akkor én számomra ott van az, hogy bizony, aki nem fogadja el a Istennek a munkáját te rajtad, akkor ott igazából nincs miről vitatkozni, mert az egy meddő vita, hogy szavakkal nem lehet mit bizonygatni annak a másiknak, vagy megmondani az igazat, hogy de ezért, mert nincs mit bizonygatnom, mert ott vannak mellette a cselekedetek, ott vannak mellette a tettek, hogy igen, most helyreállt Istennek törvényei az életemben, és ennek igazából nyoma van, és ez úgy is meglátszik. És valahol számomra ez egy üzenet, hogy nem kell nekünk vitatkozni túlságosan. Az, hogyha vannak kérdések, vagy amit megbeszélünk, de akkor az meg már nem vita, mert számomra ez a vita, ez mindig egy ilyen pejoratív kifejezés. Most lehet, hogy ez inkább nekem ilyen, de az ott van, hogy ez már véleményeknek az ütköztetése. De hogyha én azt mondom el, ami az Istennek az igéje és a törvénye, ott abban igazából nincsenek kétértelmű dolgok, hanem ott egyértelműen.
Mi van akkor, hogyha nem a hitéletemről akar valaki vitatkozni, vagy ezzel kapcsolatban, hanem egyszerűen csak a hétköznapi dolgokban felmerülő témát kezdjük el feszegetni, és tudom én valami, de teljesen egyszerű hétköznapi dologról vitatkoznak. Mit tudom én most, miért kerek az alma? Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, tehát. Hogyha ezzel vitatkozik valaki, tehát nem az, hogy te most, neked milyen cselekedeteid vannak, és vagy hát, hogy a cselekedeteid mutassák azt, hogy neked milyen hívő életed van. Tudom én, és azon kezd lovagolni valaki, hogy miért jó a házasság, vagy egyáltalán nem is csak az, hogy szingliként, hanem egy egyszerűbb dolog, hogy hivatalosan, és hogy Isten előtt megkötöm azt a házasságot. Hogy miért nem elég az, hogy csak úgy megkötjük, vagy csak együtt élünk, és egyszerre a papírforma, meg gyűrű, az is csak egy szimbólum, meg itt együtt élünk, de házasok vagyunk kb. Látod, én is így élek, és egyéb itt a világi módon megélem a házasságomat, és most itt nem kell ebből, tehát valamit ebből próbál meggyőzni. Ilyen is lehet.
Tisztába kell rakni valamilyen szinten azért a fogalmakat is. Amennyire így az ember tudja, hogyha a másik feledet kapod meg egy feleséggel, férjel, akkor az egységben van, tehát akkor az nem szerződést kötünk, hogy ezt meg azt fogjuk csinálni, és azért ebben nagy különbség van, mert főleg az utóbbi időben azért gyakorlatilag a sátánnak az egyik legnagyobb trükkje, hogy idegeníti el tényleg az embereket egymástól, hogy már gyakorlatilag
azokat a 30-40-50 évvel ezelőtt még nagyjából a családok álltak, de manapság mondjuk az átlag az már az, hogy elvált szülők gyermeke vagyok, és elváltak a szüleim, vagy az egyikkel, vagy a másikkal nőttem fel. Tehát ami nem Isten előtt köttetett, azokat a házasságokat azért a sátán előbb-utóbb megpróbálja szétverni. És aztán van egy olyan kategória is szerintem, amikor szétmegy egy-egy úgymond párkapcsolat, és van, ahol meg nem, de ott meg az válik még nagyobb teherré, akár az egyik, akár a másik félnek, vagy mindkettőnek, hogy hát tényleg inkább költöztek volna el, mert az inkább egy háború volt, mint egy házasság ilyen értelemben.
Nekem még az is eszembe jutott a vitatkozásról, hogy amikor a tanítványok is azon vitatkoztak, hogy melyik a nagyobb, versengtek, vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Amikor ezt az Úr Jézus meghallotta, hogy a tanítványok így vitatkoznak, ugye ismerjük ezt a részt.
Igen.
Akkor a vitatkozás is tulajdonképpen egyfajta vetélkedés is, hogy ki a jobb, ki a nagyobb. Irányba is elmehet, kinek van igaza, most nekem van igazam, neked van igazad. Ez is egy ilyen fajta dolgot szül, szerintem.
Persze,
elindulhatunk simán így a bűn útján egy ilyen irányba, egy ilyen rossz irányba szintén elfordulhatunk.
Persze, mert akkor lesz, az lesz már a fontos, és nem úgy tekintünk arra, az lesz a fontos, hogy most a szem a nagyobb, vagy a füle a nagyobb, és itt hozzák a példát, hogy ugye, hogy mindenki, aki Krisztusban van, a Krisztus testében vannak különböző részek, ugyanúgy, ahogy a testnek is megvan, és lehet akár mekkora az a szem, ha nincs egy szemürege, nincsen ott a fej, amin legyen az a szem, hát nem sokra megy a szem, hogyha nincsenek ott az idegsejtek, akár amik érzékelik a fénynek, meg a különböző fénynek a sugarait. És számomra itt ez az érdekes, mint hogyha akár a hívők között is, vagy az apostolok, a tanítványok elkezdtek vitatkozni ezen, hogy na most ki a nagyobb, hogy mint hogyha azt mondaná a lábakarnak, hogy most én vagyok a nagyobb, mert én viszem a testet, de hát közben a kar meg mondjuk a cselekvő, meg aki aki dolgozni tud, aki tenni tudja a dolgokat ide-oda, és nyilván a láb nélkül se képes erre, és egy teljesen meddő a vita, mert nincs miről beszélni, mert nem vitatkozhatunk arról, hogy mi a fontosabb, amikor csak az egészében vizsgálhatjuk a dolgokat.
Persze, hogy megnézzük egy autónak a motorjából, és hogyha kiveszek egy alkatrészt, akkor utána nem fog működni, tehát minden része szükséges ahhoz, hogy az egész működjön, az egész gépezet. Jézus teste is, ez minden tagja szükséges, hogy helyén legyen, és akkor úgy működik az egész. Tehát nincs az most ez fontosabb, az fontosabb, mert az egyik nem működik a másik nélkül.
Most én is elgondolkoztam, hogy így hallgatom, hogy a férfiak kicsit ilyen elvontabban próbálják megfogni ezt a dolgot, és próbálják megfogni, hogy melyik irányból lehet úgy megközelíteni. Én csak úgy azon kezdtem el gondolkozni, hogy így, hogy élem én ezt meg így Tamással, hogy van olyan, amikor vitatkozunk, és van olyan, amikor úgy megbeszélünk dolgokat. És mind a kettő úgy indul, hogy más dolg, más az álláspont. De alapvetően nagyon-nagyon más ugye az, hogyha vitatkozunk, és az, hogyha így megbeszélünk dolgokat. Különböző pontokról indulunk, de amikor megbeszélünk dolgokat, akkor ha én elmondok egy valamit, hogy nekem ez az álláspontom ezért, mert, És a Tamás is mond valamit, ugyanúgy be tudom azt fogadni. Úgy érzem, hogy nagyon, nagyon alakítható az én álláspontom, és befogadó vagyok arra, amit ő mond. Ellenben, mikor vitatkozunk, és hála tényleg az Úrnak, hogy nagyon kevés alkalommal érzem azt, hogy olyan valóban meddő vitánk van, akkor azt érzékelem, hogy egyáltalán nem beszélünk egy nyelvet, hogy ilyen vagy olyan okokból, mert fáradt vagyok, mert túl sok volt aznapra valami, vagy nagyon leterhelődtem érzelmileg, lelkileg, valamilyen oknál fogva nem vagyok elég fogékony arra, amit ő mond. És csak azt tudom mondani, amit én, mint egy ilyen zárt világomban csak szajkózni tudok. És ő mond valamit, én mondok valamit, így megy ez, és egyszerűen nem jutunk sehova, és egyáltalán nem megy át az, amit én mondok, illetve az, amit ő mond nekem. És itt most nincsen, hogy nekem volt igazam, vagy neki volt igaza, mert valószínűleg a saját kis világomban az, amit én mondok, az teljesen megállja a helyét. De nem fogunk előbbre jutni, szóval még egy megbeszélésnél van valami konklúzió, hogy jó, akkor menjünk erre, mert ez lesz az a megoldás, ezért meg ezért azokból most ezen a vasárnapon ne ebbe az irányba induljunk, mert akkor elkap az eső, és nagyon elázunk, hanem menjünk arra, és holnap majd valami másféleképpen fogunk eljutni erre a pontra, ahová el akartunk volna, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy eljutunk valami megoldásra, és mind a ketten így egyetértünk abban, hogy ezt most akkor megbeszéltük, és ez lesz a helyes út és a helyes döntés. Még egy vitánál csak elfáradni tudok, úgy érzem, hogy elfáradok, és akkor így leülök, és észreveszem, hogy nem is hallottam, mit mondott, nem is értettem, teljesen más volt tényleg az a lelki állapot, az a kiindulási pont tényleg, amilyen állapotban én nekiálltam ennek a beszélgetésnek, amiből egy vita kerekedett. Semmi kapcsolódási pont nem volt. Így lehet az, hogy egy olyan emberrel, akivel nem vagyunk egyek, nem vagyunk Krisztus testében, ennyire el tudunk egymás mellett beszélni, és én lehet, hogy részemről ez nem egy vita lenne, hogy én valóban befogadó lennék arra, amit ő mond, de már ha csak az egyik fél úgymond vitázik, és nem befogadó a másikra, akkor már lehetetlen egy közös nevezőre eljutni. És itt van az, hogy kérem az Úrtól a bölcsességet, hogy meglássam, hogy ez az ember most egy olyan állapotban állt-e ide elém, és tett föl kérdést, vagy kérdőjelezett meg valamit, amit én mondtam, hogy ő most befogadó lesz, vagy pedig nem. Hogy ő most vitázni szeretne, vagy pedig nem is szeretne, most vitázni fog, ha én ebbe most belemegyek, vagy pedig hogy formálható-e az ő álláspontja. És tényleg nem arról van az, hogy én szeretném őt formálni, hanem hogy beengedi azt, amit én mondok, mondjuk válaszként. Úgyhogy azt hiszem, én számomra most úgymond a megoldás az, hogy a vita az soha nem, soha, nem vezet számomra úgy sehova, mert akkor azt érzem, és tényleg csak erre a konkrét gyakorlati tapasztalatra tudok hagyatkozni, amikor Tamással így beszélünk, akkor a vége csak az lesz, hogy rájövünk, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszéltük, és megszűnik az a teher, az a fáradtság, és akkor utána meg tudjuk igazán beszélni, mikor tudatába kerülünk annak, hogy mi szeretnénk eljutni egy közös nevezőre, de valami akadályozott, megpróbáljuk ezt megszüntetni, illetve kérjük az Úr segítségét, hogy adjon nyugodalmat, hogy kipihenhessem magam, és úgy állhassak oda elé, hogy akkor kezdjük előről, és beszéljük meg ezt a dolgot. Hogy akkor ez az alkalom legyen az az alkalom, amikor folytassuk így, vagy úgy, amit úgy gondoltok, hogy ti is hozzátennétek, aki így hallgatjátok, akár ezen a közösségi oldalon, akár e-mailben, akár milyen más formában, akkor tegyetek hozzá, mert ez most egy ilyen rögtönzött alkalom volt, abból az ügyből kifolyólag, hogy számítottunk rá, hogy többen leszünk, de aztán nem lettünk, és akkor Ez az, ami most a mi szívünkön volt, és akkor tegyetek hozzá.
Még annyit, hogy ahogy az a korábbi alkalmunkon is elhangzott, hogy ugye nem nincsen új kezdete anélkül, hogy lezárnánk a régit, és hogy tényleg milyen fontos az, hogy mi az, amit még ott bent akár édesgettünk ott magunkba, akár van egy rejtett vágy, egy rejtett dolog, amiről már akár mi lemondtunk, hogy hát igen, ez már így marad, vagy ennek már így kell lennie, hogy bizony ezeket is rendezni kell, és minél hamarabb, mert anélkül nem lehet elkezdeni azon a területen se egy újat is, amíg nincs lezárva a régi. Úgyhogy mindenkinek rendezéseket kívánok, meg jó rendeződéseket, hogy elkezdődhessen egy új